közös együttlétünket. Itt már a kivetített képről látható, hogy kik vagyunk. Sándor és Judit Budapestről ilyen perce érkeztünk, és egy meglehetősen nehéz és központi témával foglalkoznánk ezen a délelőttön. Lehet-e megbocsátás nélkül élni? Milyen élet az, ahol nincs megbocsátás? A 130. Zsoltár a Bibliában beszél mindenről, de nagyon-nagyon sok ige szakasz és történet tereli a mi figyelmünket arra az eseményre, ami nagy szavaknak tűnik, de nyugodtan lehetne így is mondani, hogy az örökké valóság építése. És megbocsátani talán mindannyiunknak volt az életszakasza, vagy éppen még talán benne vagyunk, nem csak hogy nehéz, hanem egyenesen lehetetlen. Hát, hogy mégis élünk, és van még reményünk, ez szemmel láthatóan nem rajtunk múlik. Figyeljük csak a Zsoltáros, hogy mit mond erről az egész kérdéskörről, a 130. Zsoltár zarándokének. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, hagyd meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörülő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor. De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretedben. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggel, mint az őrök a reggel. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és ő gazdag, meg tud váltani. Meg is váltja Izrael minden bűnétől. Ugye különböző korokban fordították, ugye Luther óta nemzeti nyelvekre a Bibliát, és a legközismert magyar fordítás, ami jószerivel eljött hozzánk, úgynevezett új fordítás, azt a címet adta ennek a Zsoltárnak. A Zsoltároknak egyébként nem volt címük, hanem annak idején a zsidó nép folyamatosan olvasta ezeket, napjában többször is. Most, hogy Izraelbe jártunk tavaly, a feleségemmel és a fiammal, láttuk a buszon fiatal hölgyeket, férfiakat, előttük a Szentírás, és utazás közben olvassák. Talán munkába mentek, talán hazaigyekeztek, és arra is gondolhatunk, hogy volt ám idő, amikor ez Magyarországon sem volt szokatlan. A mi szakmánkat tekintve pszichológusok vagyunk. Eredetileg úgy gondoltuk, hogy ez a tudomány, ez nagyon fontos ahhoz, hogy élhető élete legyen az embernek, kiegyensúlyozott, békés, nyugodt, szeretett felé mutatni boldog családja. Arról már nem is beszélek, hogy boldog házassága. Hát a kettőnk származására az előzményekre tekintünk. Judit mondhatni egy fokkal jobb helyzetben volt, vagy sok fokkal jobb helyzetben volt. Tehát ha csak annyit említek, és ez a holnap délutáni fórum beszélgetésében is visszatérő téma, közveszélyeztetett gyermekek. Hát egy visszagondolok, én elég közveszélyeztetett voltam a szüleim által, mert 16-szor akartak elválni, és 17-re sikerült. egyikük nem élte túlságosan hosszú ideig, úgymond a másikról szabad életét, 3 év múlva a harmadik infarktusban meghalt, elvesztettük nagyon korán. Édesanyám még jó pár évig élt, igaz, hogy mindvégig rákkal küzdött, de megláthatta és megismerhette, hogy az Úr kegyelme hogyan éri utol az ő családját, a fián, a mennyén és az unokáin keresztül. Arról kell beszélnünk, hogy valójában tudjuk-e, hogy miben élünk és ismerjük-e az életet. Mert még tovább mennék az élet fejedelmi. Biblia Jézus Krisztusról így beszél. Tehát mi van ezzel a tudománnyal? Annak idején a rendszerváltás időszakában történt velük, hogy 13 év házasság után 2 fiúgyermekkel megáldva Zsák utcába jutott az életünk, a házasságunk. És ugyan nincs baráti, hogy mondja az írás jobb könyvébe, hogyha nincs mellette egy barát, aki figyelmezteti a kötelességére, akkor elviszi el. Nem is tudjuk, hogy hogy került oda az a barát, mindesetre ő volt, aki elhívott bennünk egy evangelizációra. Annak a körülményei se voltak mindennapiak. Judit a munkahelyén, nevelési tanácsadóban délután esti órákban rendel Budapesten. És amikor én fölhívtam telefonon, akkor hát az volt az első válasza, mert hogy azt mondtam neki, hogy most szeretnének elhívni téged valahova, mondjuk egy ilyen helyre, nem tudta, hogy hova. És akkor az volt a válasz, hogy ilyenkor, hát tudod, hogy rendelre. És akkor valahogy egy depressziós, az alkoholtól tulajdonképpen már fogságba került ember, egyszer csak azt találja mondani a feleségének, hogy döntsd el, mi a fontosabb, a családod vagy a munkád. Úgy bement a főnöknőjéhez, csak annyit mondott, hogy el kell mennie. Nem kérdezték. Meg arra számított, hogy megmondja, nagyon jól tudott, hogy nem lehet ilyenkor elmenni. Egyáltalán van az életben olyan helyzet, hát a jó okunk nincs, meg sem mondjuk, hogy miért akarunk elmenni. Hát legalább mondd el, mi lehetett annak az asszonynak a szívébe, főnöknőjébe, nem kérdezett semmit. Nagyon különös, Istennek a megbocsátása észrevehetlenül sokkal hamarabb kezd megjelenni az életünkben, mint gondolnánk. Hát, hogyha ugye a Zsoltáros szavaira vetjük ismét a tekintetünket, Uram, hadd meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor? Hát, ha van Isten, és olyan, amilyennek magát mondja, hát akkor hogy ne tudom számon tartani azokat a dolgokat, amiket most elég profánul úgy mondok, hogy bosszantjuk őt, elszomorítjuk, bántjuk, fájdalmat okozunk neki. Hát hogy ne tudná. De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Asszák Zsoltárában olvassuk ezeket. Mi hát akkor ez a bocsánat? Erről fog szólni az előadás. És ha megengedik, akkor mire ezt folytatnánk, egy kicsit csendesülünk el és imádkozunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük és dicsérünk téged, Urunk, hogy zsoltáros gondolatait követve mi magunk is megláthatjuk, hogy ha már hiszünk benne, mennyi mindennel léptettünk ellene, mennyi mindenre nem volt figyelmünk, ami a te számodra fontos. És hogyha még nem ismerünk, távol vagy tőlünk, akkor is átgondolhatjuk, hogy mennyi fájdalmat vagyunk képesek okozni egymásnak. Köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk a Bibliából, hogy ez a két szomorúság, ez a két fájdalom a te terveid szerint összetartozhat majd, mert mindannyiunkat az engedetlenségbe rekesztettél, hogy a te fiad, aki mindvégig engedelmes volt te hozzád, és magára vette mindazokat a bűnöket, amikkel fájdalmat okoztunk neked, és amiket fájdalmat fogunk okozni, az ő érdemeiért mégis itt lehetünk előtted, és reménységet tekinthetünk a földi életre és az örökké valóságra. Köszönjük, Urunk, hogy nyitogatod a mi szemeinket, hogy nem csak egyszer, valamikor a 40-es évek vége felé lehetett ebben az országban ébredés. Mi kezdtünk ráeszmélni, hogy Szekvédula írta, hogy valahol utat téveztettél. Urunk, persze, hogy utat tévesztettél, miközben tudhatjuk, hogy te vagy az út. Téged tévesztettünk szem elől. És ahogy Balcó András bátran merte állítani, hogy Magyarországnak van királya, úgy hívják, hogy názareti Jézus Krisztus, hihetjük azt, tudunk, hogy új korszakot hozol az életünkbe. És hogy azért vagyunk itt, hogy számvetést készítsünk. Kérünk, hogy segíts a te gondolataiddal, a te lelkeddel, hogy ezt a számvetést megértsük, és mindenből igazán a te megbocsátó kegyelmed, a te irgalmad, szereteted magasodhasson ki. Köszönjük, hogy hittel kérhetjük ezt a te nevedét, Jézus, és hogy meghallgatod minket. Amen. Talán mindannyian ismerjük, ha nem, akkor most ismerhetjük meg. A evangéliumokban, a Máté evangéliumban Jézus Krisztus egy példázattal mutatja be és hozza közel ezt a meglehetősen nehéz kérdést, hogy mi is a megbocsátás, és mi a megbocsátásnak az akadálya. Jól emlékszem, amikor ott a 90-es évek elején a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetében fiatal kutató voltam, pályám kezdetén, és a nagy mélységből szabadított az Úr, mert elmentünk arra az evangelizációra, és mi más történetét hallhattunk Cseri Kálmán szájából, itt Jónás prófétának a történetét, akit úgy hiszem, hogy mindannyian ismerünk, a máshonnan nem, középiskolában a Babics feldolgozás helyét adott hozzá. Én se gondoltam 16 évesen, hogy az a kis írás, amit Jónáson elmérkedve a KISZ szervezet tagjaként valaha is az életemben jelentősége lesz, hogy egyszer majd valóságosan találkozhatom ezzel a történettel az eredeti változatában, úgy, ahogy az Isten a írásában, a Szentírásban közénk adja. Ez ott az alkalom, amely fordulópontot hozott az életünkben, erre hívtam a nagyjaim Buditok, engedelmes volt, és onnantól kezdve gyökeresen megváltozott az életünk. Kb. 2-3 hónap telt el, miután igen tudtunk mondani, igen mondtunk Jézus Krisztusnak, annak az Úrnak, aki nekünk valóságosan fogalmunk sem volt, hát mint történelmi személyre hallottunk, de hogy ő vele kapcsolatba lehet lépni, ez teljes képtelenségnek bizonyult, hiszen mind a ketten természetvalóanyagból nevelődtünk, marxista ideológiát hallgattunk, pszichoanalízissel ismerkedtem, humanista pszichológiát gyakoroltunk, a gyermekeink voltak az urak a házban, hogy így gyökeres változás. Amiket kezdtünk észrevenni, azt is nehéz volt először elhinni, ez valóság. Ez hogy lehet? És akkor miért nem történt korábban? Hát Péterről tudjuk, hogy egyszerű halász emberek voltak, lehetne mondani, hogy munka közben érte őket az elhívás, hogy gyertek. Ugye András testvére, vagy Péter testvére András, meg Fülöp egyenesen azt mondják, hogy megtaláltak a messiást. Hát a messiást nem a tudósok fogják bemutatni. Egyszerű emberek találták meg, hol? Jordán partján. Keresztelő bemerítését követően, hogy megjelent egy valam, és rászállt, és mennyei hang hallatszott. Hát kicsoda ő? Hát ezt követően, hogy előzetes ismerettséget maguk mögött tudva, a Péterék elszegődnek Jézusról is együtt vándorolnak. Felmerül a gondolat, hogy hát mi van az asszonynak a családban? Hát milyen dolog az, hogy ezek a munkás emberek a tanítóhoz szegődnek, nem ez a dolguk. Ugye vannak, akik tanítóknak születnek, meg oda kerülnek, ez egy munkás ember, ez ne járja milyen helyekre. Vannak papok. Hát itt Péter oda ment hozzá, nagy sokasság és a farizeusok csoportjából, és kérdezi Jézus. Érdemes ma is átgondolni, hogyha valamit nem tudunk, és hogyha őt még nem ismerjük, én mégis azt tanácsolom, hogy kérdezzük. Az asszonyokban meg különösképpen tanácsolom, hogy kérdezzék a férjüket. Még akkor is, ha nem tud válaszolni. És ez az első lépés, ami az Isten rendjének a kialakulása vagy megvalósulását szolgálja, mert bizony a Biblia tájékoztat bennünket, amit mi se tudtunk, hogy a férfi feje az asszonyok. Most attól, hogy a férfi fejetlen, attól még a férfi a feje. És hogy fejetlen ez az egész világ, attól még az ige igaz. Mert felül mi nem élünk abban a rendben, amit Isten jó okkal kezdet-kezdetén megteremtett. Ez egy gyermetek mesének gondoljuk a bűneset. Pedig az ember lelki működése a bűneset nélkül meg nem érthető. Jöhet 100 és 1000 nagy tudású pszichológus, sose fogja tudni megfejteni azt a titkot, ami ott is akkor ott történt. Valójában bűnbánattal és megtérő lélekkel mondhatjuk eljönnéttel együtt, hogy utat tévesztettük. A szakmánkkal. Nevelési tanácsok. Milyen tanácsokat? A Biblia arról beszél, hogy Jézus Krisztus önmaga helyett Szent Lelket fogja, mint legfőbb tanácsos tekintet. Ma milyen világban élünk, biztos ismerik már ezt a kifejezést, angolból sok mindent átveszünk. Kócsok, vada árasztja el. A mondhatni Magyarország. trénerkel. Hát a vezető beosztású embereket coachok képzik ki, lehetne azt is, ugye a Lívia mesterről szól. Itt olyan szakemberekről van szó, akik ismerik úgymond az élet különböző kritikus helyzeteit, és mellé állnak a vezetőnek, tulajdonképpen a fejnek, mert egyedül nem bírja. Ugye a királyoknak is mindig volt a tanácsadói, sőt a udvari bolondnak is megvolt a maga funkciója, mert másképpen nem lehetett a király tudomására olvulni, csak valami ugye humoros, látványos dologra. Tehát Péter nem tud valamit, és kérdésen fordul az Úrhoz, Uram, hányszor védkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki. Még 7-szer is. Hát ugye mire vonatkozik ez a furcsa kérdés? Aláhúztam hangsúlyos szavakat, meg vezethetik most a gondolatainkat. Ugye talán a kérdés mögött érezzük azt, hogy hát Péternek gyanús a válasz. Hát az, hogy egyszer, meg kétszer, meg háromszor, mert talán 7-szer, mert az egy olyan ugye bűvös szám a Bibliában valahol a teljesen jelképezi. Ugye a kérdés módja azt fejezi ki, hogy hát sajnos van esély arra, hogy valami ilyesmit fog mondani az Úr, mint amit. Ez a 7-szer, 70-szer, 7-szer valójában egy meghatározhatatlan szám, tehát egy lehet azt mondani, hogy mindig. Hát ha szabadna az embernek azt mondani, hogy mindig, mert ezek a szavak veszélyesek. Te soha, meg mindig. Ma már a tudósok megállapították, hogy ezeknek a szavaknak a használata az agyban elváltozásokat idéz elő. Különösképpen akkor idéz elő, hogyha a mindig és a sohához valami indulatokkal telített mondani való kapcsolat. Ez a mondat elítéli azt a személyt, akire vonatkozik. Uram, te soha nem hallgatsz meg. Annyiszor kértelek. Ugye a soha túlzás. Az emberi életnek van eleje, meg vége. Tehát nekünk, hogy mi az, hogy soha, arról fogalmunk nincs. Mert lehet. Kilép az ember ebből a meghatározottságból, és olyan túlzásokba esünk, én nagyon hajlamos vagyok rá, túlzásokba esünk, mert igazából, amit akarunk mondani, úgy érezzük, hogy az úgy önmagában nem elég. Hányszor szóltam ezért vagy azért? Te soha nem hallgatsz meg. A megbocsátás megértésével kapcsolatban az első dolog a haragnak a felismerése, és a megértése. Talán érezzük hányszor. Ha Péter már tudott volna úgy gondolkodni, mint Jézus, akkor lehet, hogy azzal ment, hogy Uram, ugye jól gondolom, hogy itt valami olyasmiről van szó, amit állandóan gyakorolni kell. Na de miért nem így gondolkodik az ember? Nem így születünk, érdekes az a gyanúm nekünk, így átgondoljuk újra az életet, hogy a gyerekek sokkal közelebb vannak ehhez a gondolkodáshoz. Azt szoktunk mondani, hogy naívak, meg hiszékenyek. Mi pedig már nem vagyunk naívak, és nem vagyunk hiszékenyek. De hogy valaki oda megy és fölteszi ezt a kérdést, abban már bizalom. Hát mi van, olyan választ kapunk, ami nem tetszik? Hát ez nem egy tetsző dolog, mert ez vég nélküli. Jézus így válaszolt, nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer, 7-szer, és kihozanító,
ugye a gondolkodás helyreigazítása történik.
És akkor egy példázatba kezd Jézus, példázatot azoknak használta módszerként a tanításhoz Jézus, hát akik mondjuk így, hogy hitetlenkedtek és kételkedtek, hogy ő valóban az, akinek magát mondja. Efelől gyakorlatilag azt lehet mondani, a közgondolkodás szerint semmi kivetni való nem volt, főleg ugye a farizeusok csoportját jellemezte el, de sose felejtsük el, hogy a farizeusokra gondolunk, hát azért közülük is elég soknak megváltozott a gondolkodás, hogy a legnagyobbat ne is említsem, Pál apostolnak, aki maga is ez a csoporthoz tartozott, és egyenesen, mit olvasunk róla, lihegve üldözte a keresztény életet. Ugye? Fogát csikorgatva és valamilyen elvadult lelki állapotba, mert ezeket az embereket meg kell menteni a tértanítástól. Jézus azzal folytatja, mert a kemény szív, ha egy példázatos történetet hall, akkor az döntésre fogja őt hívni, a tekintetben meg akarja-e fejteni, hogy ez a példázatos történet valójában milyen mély üzenetet tartalmaz, vagy megelégszik a külső elsődleges jelentésével. Hát itt is ugye egy példázatról van szó, a mennyek országa, elég különös az összehasonlítás, egy királyhoz hasonlítja, aki számadást akar tartani szolgáival. Azért húztam alá, hogy számadást akar, hát mert még nem, csak akar. A szándékáról van szó. Amikor hozzákezdett, vittek elé egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Sokat szoktak tanítani, hogy ez az összeg mennyi. Hogy ez képtelenség kifizetni, nem egy élet, több élet se elég. Nekünk a versben annyi van, hogy mivel nem tudta kifizetni, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt, feleségét, gyermekeit, és mindenét, amilyen van. Hát a zsidók számára a legméltatlanabb helyzet volt a rabszolgaság. Azért vált különös néppé, mert ebből az állapotból Mózes küldte az atya arra, hogy az egyiptomi fogságból kiszabadítsa ezt a népet, és visszavezesse abba a Kánaánba, amit ugye a teremtés kezdetén ugye az emberiségnek, illetőleg hát későbbiekben ugye Ábrahámon keresztül annak megfelelően szándékozott az vele közösségben élő embereknek adni. Tehát valahol visszatérni abba a kapcsolatba, ami helyén volt és működött a választott nép és Isten között. Hát valakit bezárni az adósok börtönébe, meg eladni, Pálegyi Ferenc szokta mondani, hát ez nagyon észszerűtlen dolog, mert akkor még kevésbé van esélye, hogy őt ki tudja fizetni. Maradjunk annál, hogy kifizethetetlen adósságról van szó. És amikor itt azt mondja a 130. Zsoltár, ugye, hogy nyilván tartanád. Hát nincs olyan kompjúter pillanatnyilag, amely ezt a mennyiségű vétket, amit az ember, mondom, csak emberi ész szerint is egymás ellen elkövet, hogy ezt nyilván tudná tartani. És ha valaki nyilván tartja, hát attól azt lehetne mondani, hogy joggal rettegnék. Szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Leborult, esedezett, és tulajdonképpen ugye arról beszél, hogy légy türelemmel, hogy adj egy kis időt. Látjuk, hogy milyen rossz gondolat? Hát akkor az összeg, akkor hiába. Hát hiába fogadkozik. De a légy türelemmel, ugye ez valahogy az ítélet. Nem lesújtson az ítélet. És ha valakinek azt mondjuk, hogy légy türelemmel, akkor mi az a sejtésünk, hogy nincs türelme. Hát ha van türelme, akkor azt mondanám, te türelmes vagy. Furcsa szó összetétel, döntés beszél. Úgy gondolom, hogy a döntéseinkkel beszélünk. Mindjárt megmagyarázom. Az Úr pedig, mivel könyörgött, megszánta a szolgát. Tehát akkor milyen az Úr? A döntéshozó is, de itt először viszont ahol, hogyha légytürelemmel és megszáll, akkor ugye kiderül türelmes. Még egyszer mondom, miért nem azt mondja? Miért nem arra hivatkozik, hogy én tudom, hogy te türelmes vagy? Na, ezek azok a mondatok, amiket mi nem fedezünk fel az életünkbe, hogy tele vagyunk ilyen mondatok. Hogy milyen is az Isten? Hát az nagyon jó, hogyha ha ez van bennünk. Csak amikor az ember türelmetlen, akkor vajon tudja ezt átélni, hogy az Isten türelmes? Ha tudja, akkor felé fog fordulni. Akkor nyitott a szíve, hogy az eltévesztett útról visszatérjen. Tehát megszánta, ami azt is lehetne mondani, hogy irgalmas, ugye? Hát úgyse tudja kifizetni. Elbocsátotta, elengedte adósságát. Szabad ember. Amikor azonban eltávozott az a szolga, aki mindezt kapta ingyen, ugye fél ország eladósodott, és törlesztett. Most csak így az anyagi dolgokra gondolva. Mi lenne, ha elengednénk? Az unió elengedni. Tehát egész más. Képen viszonyulna a kormányunk is.
Örülnénk neki elengedni.
Na, hát nézzük meg, a természetes reakció ez lenne, és az, hogy aki elengedi, ahhoz a hozzáállásunk nem, hogy meg kéne, hogy változzon. Hát ő elengedte. Hát jóságos. Hát irgalmas. Nem értem meg. Hát miért engedte el? Hát a törvény nem így van. Ahogy adta a hitelt, vissza kell fizetni. Ez az ember oda összetalálkozott egyik szolgatársával, egy másik emberrel. Aki ugye nem annyi van, jóval kevesebben tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizess meg, amivel tartozott. Ugye jól látjuk, hogy itt előző, vagy a Balta, vagy a király, sok példázat van, mindegyik valamilyen hasonló módon lejti magába ezt a gondolatot, mintát ad arra, hogy az az ember, aki a másikkal ilyen viszonyban van, az mit csinálja? Mi emberek nem tudunk ilyen mintát adni. Ugye a legfőbb és a legnagyobb minta az Úr áldozat. Hallottam már fiatal embertől, én nem kértem, hogy meghalljon értem. Mi van annak a embernek ugye a szívében? Mi volt a mi szívünk? Nem ugyanaz? Megragadta, folytogatni kezdte ezt, mint a honnan jön ez az indulat? Hát kegyelmet talált, hát mi nem kell, nincs tovább adósság. Tudjátok honnan? Nem tud megbocsátani. A múltat nem tudja megbocsátani. Ilyen helyzetbe került, hogy eladósodott, hogy nem sikerült az, amit szeretett volna, nem sikerült az élete, nem sikerült a házassága, nem sikerültek a gyerekei, semmi se sikerült. Legalábbis nem úgy, ahogy ő azt jónak gondolt. És milyen az Isten, hogy nem segített rá? Hát ezt nem is veszük észre. De hol jön elő? A döntéseinkbe. Tehát a döntéseinkkel beszélünk. Beszélünk az Istenről. Szolgatás ekkor leborult előtte és kérlelte, hát a visszalapoznák látjuk szó szerint ugyanaz a mondatkozik el. Ugye? Tehát ő mondta, hogy légy türelmes, és most neki mondják, hogy légy türelmes. Hát ugye, ha ő kapott valamit, ugye nem értjük jól az elengedéssel valamiféle, hát nem anyagi dolog ez, kötelezettség, tehát egy felszabadítást kapott, hát akkor neki kellene lennie valaminek, amiből tudna adni, nem? Mert hát látjuk, ha szorongatja, akkor pont a türelem, hol a türelem? Tehát ha szorongatok valakit, akkor biztos lehetek benne, hogy nincs bennem türelem. Pedig még a népmondás is azt mondja, hogy a türelem rózsát terem. Kétségtelen, hogy a rózsa szúr, de hát azért szélét. És azért meggyönyörködteti, meg megörvendezteti az embert, hogyha nézegeti ezt a virágot. Tehát kegyetlen. Az Isten, a király ugye irgalmas, a szolgája, akin könyörültek, az kegyetlen. A könyörület következtében nem változott meg a szíve. És ugye ez mit jelent? Már akkor is kegyetlen volt, amikor eladósodott. Minél jobban adósodott el, annál kegyetlenebbé vált. Mert nem segítettek rajta. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Figyeljük az ember eljárását. Ugye, kilakoltatás. Hát most gondoljuk meg, hogy akik ugye öntudatlanul élünk, ugye nem tudván azt, hogy az emberi élet ugye Isten nélkül nem értelmezhető a maga teljességében, hát vannak végrehajtók. És egy olyan intézményt, egy olyan országot, egy olyan népet, egy olyan közösséget szolgálnak, ahol ez természetes. Törvények vannak, a törvényeket meg kell tartani, ezt a Biblia is tanítja. Igen, de kérdezem, hát hol van helye az irgalomnak? Már pedig itt, ha ezt a történetet jól értjük, ugye akkor nem a földi királyról van szó, hanem a mennyeiről, és valamiképpen az ő mintája adatik az embernek. Ezek az Isten mondatok, így neveztem, ugye az előzőben ugye azt láttuk, hogy ez a gonosz szolga, ugye már amikor fölhalmozódott az adóssága, folyamatosan rosszakat gondolt és félt a királytól. Rosszat gondolni súlyos következményekkel jár. Nem csak, hogy kiukad az agyunk, és népbetegség lesz a depresszió, hanem ha valaki vissza nem fordítja a gondolkodást, akkor a végzetünk felé tart. Mert ugye nem csak ez a földi élet adatot. Természetesen el lehet esegetni a dolgot, hogy hát én nem hiszek abba, hogy a halál után van örök élet, meg hogy van gonosz, és így tovább. Ezt lehet, hogy nem hiszem, de egyet mi pszichológusok kénytelenek vagyunk mondani, ha harag ott van, akkor nem tudok megválni.
Akkor nem volt a látszadózat.
Hát azt a Biblia mondja, hogy így van, jól tetszik volna. Így van, nem jó. Tehát a haraggal nem tudunk csinálni. Menj ki fát vágni. Menj el bábizni. Mondják a fiataloknak, ugye? Az a bajuk, hogy nem dolgoznak eleget. Egyre kevesebb a fizikai munka. Hát, csak a haragra nem elég. A haragra nem elég. Felháborodtak, ugye mi lett a következménye? Az egész szolgatási had ezen az ember ellen fordul. Hát az elemi igazságérzetet is sérti. Hát így nem lehet eljárni.
jelentették, mit csináltak, mondhatni beárulták. És ugye a Biblia beszél rossz szellemiségről. A rossz szellemiség, ugye majd a közveszélyeztetett gyermekek kapcsán beszéltünk erről, az ragályos, sokkal észrevétlenebbül és gyorsabban terjed, mint a baktériumok vagy a vírusok. Szavak nélkül terjed. Magához, amikor magához hívatta őt, az Ura így szólt hozzá, gonosz szóval, elengedte minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Elég súlyos, ha valakire ezt mondják, hogy gonosz. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatásodon, amit én is megkönyörültem rajta. A tanítás. Mondj, bocsánat, kérdez miért. Hát ha valaki ilyen gonosz, és ilyeneket művel. Hát milyen indíték van a mögött, hogy valaki pedig elkezdi tanítani. Hát nem lehet kéne zavarni, vagy azonnal a ahol írok kezére juttatsz. Igen, ám csak aki ezt tenni, az ugyanolyan lenne, mint az olasz. Baj.
Tehát ő ezt történik, hanem történik, hogy tanítja.
Tanítja, hogy a börtönbe, még a további életébe, hiszen annyit mond csak, haragra robbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Nagyon érdekes. Átadta a hóhéroknak. Hát az milyen sors? Nem tud fizetni. Csak ebben az egész történetben az a félelmetes, hogy addig, amíg ugye ezt a tanítást meg nem értjük, és nem kezdünk a magunk részéről az életünkön változtatni, megítélni azt, ami az Isten is azt mondja, hogy rossz, addig a hóhérok kezén vagyunk. Az emberi lét az azt jelenti, hogy a hóhérok kezén vagyunk. Ha onnan ki nem mentenek, akkor vége. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, a szívetekből meg nem bocsátatok mindenki az ő atya fiának. Hát ezek után, ha ezt így átgondoltuk, akkor azt hiszem, hogy nem kérdés az, hogy nem lehet megbocsátás nélkül élni. Hát lehet azt mondani, hogy én egész jól élek, pedig ugye, hogy mondja a magyar ember, megbocsátok, de nem felejtek. Na most ugye, hát a további gondolat, nem tudom, hogy hogy van ezek az előadások, hogy konzult beszélgetés is legyen, nem kaptunk erre nézve itt útmutatást, de én szívesen megállok, bár még elég sok mondani való van, hogy egy kicsit beszéljünk, még azért ezt a gondolatot elmondanám, hogy ugye odáig jutottunk, hogy ebből a hóhéroknak átadott életből, vagy alaphelyzetből, hát mégis az ember önmagáért mit tehet? Tehet-e egyáltalán valamit? Ha az a megállapítás, hogy megbocsátás nélkül ebből a helyzetből nem tudunk kikerülni. Hát mit és kinek kéne megbocsátania? Hát a király elengedte az adósságot, tehát ő már emiatt nem terheli ugye a szolgát. De ahogyan cselekedett az életébe, magyarul amit csinál... Hát igen, ezt szoktuk mondani, csak az a kérdés, hogy mi lesz ezzel az emberrel. Mert aki magának köszönheti, az megy a sírba. És akkor az a kérdés, hogy hagyjuk-e. Egyáltalán mi dolgunk.
vajon a király mit szól arról, hogy mi...
De a kapok adott is adtak el.
Milyen?
A kapok adott is.
Ez így van. Így van.
Elengedték a valóságát, akkor megkísérte a
reformát. Pont erről van szó, hogy nem ezt az utat követi. Tehát ezért kerül abba a helyzetbe. És ezért mondtam azt, hogy amikor mi döntéseket hozunk és emberekhez viszonyulunk, akkor meg kell vizsgálni, meg lehet vizsgálni azt, hogy melyik úton járunk. Tehát, hogy fizesse vissza,
vagy ott van-e a készség a szívünkben, hogy elengedjük. Az Efézusiakhoz írt levélben, főleg házas pároknak szoktuk ugye felolvasni, illetve elemezni, hogy legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, hogy Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Hát ugye azt lehet mondani, hogy ez nagyon derék, kívánatos, tehát ugye azt jelenti, ahogy a király elengedte az adósságot, tehát mi is engedjük el embertársainknak az adósságot, de hát akkor ugye az embernek ott a gondolat, hát akkor tönkre fogok menni. Miből engedjem el? Hát nekem sincs. Ez most itt összefoglalta azt, amit az előzőekben próbáltam az ige kapcsán kifejteni, tehát talán ezt nem ismétlem. Saját cselekedeteink, gondolataink, érzéseink, szándékunk, megítélésének képessége. Úgy találtuk, ez a megbocsátás feltétele. Addig, amíg az ember nem látja be, hogy helytelen, amit gondolt és cselekedett, lásd ez a gonosz szóga, addig nem tud megítélni. Na most hát lássuk be, hogy ez nagyon nehéz azzal kezdeni, hogy én valamit vétettem. Hát a másiknak sokkal nagyobb a vétkeit, ebben a példázatban arra lehet gondolni, hogy úgy gondolhatta, vagy ahogy a magyar valóságot veszünk. Hát ki a felelős ezért az eladósodásért? Hát ugye nagyon nehéz megállni annál a gondolatnál, hogy nem biztos, hogy a gyógyság formája. Mindig kell egy másik. Van kísértő.
Mindig kell tudunk a máshoz.
Így van. Tehát ezek felismerése és megnevezése alapfeltétel. Ha mi nem tudjuk megnevezni, hogy mi az, ami a mi felelősségünk és a mi adósságunk, akkor mindig csak a másikért fogjuk látni. És azt várjuk, hogy ő fizesse ki. A Biblia ismerete segíti az embert arra, hogy ezeket a felismeréseket meg tudja tenni. Isten Krisztusban mintát adott arra, hogy ő azt akarja, hogy engedjük el adósainknak az adósságát. Ézsaiás 58-ban olvassuk szép költői képekben, nekem az olyan bőj tetszik, amikor leoldod, a bűnösön fölrakott bilincseket, kibontod a járomköteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Leoldod, kibontod, szabadon bocsátod, összetörsz. Ugye egy kicsit átvitt értelemben, például a családban, házasságban azt szoktuk mondani, hogy az elvárások börtönébe zárjuk egymást. Akkor tudlak elfogadni, akkor vagyok veled jó, akkor tisztellek téged, ha ezt, meg ezt, meg ezt megteszed. Mivel nem látom ezeket, ezért nem tudom ezt gyakorolni. A másik az adós. Ebben az igében meg Isten mindannyiunknak mondja, azóta, amióta ez leíratott, hogy old le.
És lehet az embernek az a válasz, hogy ne haragudj ura. Hát ez nagyon igazságtalan.
Hát a szeretet van a szívét akkor.
Hát de csak most ugye azt keressük, hogy merjük-e azt mondani, hogy a mi szívünkben nem az van, vagy nem elég szeretet.
Hozd meg a kenyeredet, héhezővel vidd be a házadba, a mezítelent ruház fel, és ne zárkozzál. A vétek adóság afelé, akit bántottunk.
Megbocsátás az adóság elengedése. Feltétele az Isten bocsánatának ismerete. Hogy ahogy visszaemlékeztem, hogy a 90-es években a tudományos kutatásokat áttekintve a pszichológián belül, különböző nemzetközi folyóiratok összefoglalását vizsgálva, az a téma, hogy megbocsátás, hát azt még nagyítóval is amit lehetett találni.
Most is.
Hát egy kicsit változott, de alapvetően nem sokat. Na most a bocsánatkérés, tehát a megbocsátás nem feltétel a másik kérése. Jó. Bocsánat kérés pedig az adóság beismerése és annak elengedésének a kérése. Mi nem tudjuk, hogy itt ez az esedező gonosz szó, amiket mondott, könyörgök. Nincs oda leírva, hogy bánta volna. Például bánta volna, hogy belement hitel kérésébe. Hát ugye, ha bántotta, az azt jelenti, hogy együtt tud érezni a másik veszteségét. Hát persze. De hát, ha nincs bánat, akkor nincs megbocsátás sem. A bocsánatkérés feltétele a bánat a másik fájdalmának, sérelmének átérzése. Nagyon komoly bajok vannak az érzelmeinkkel. Nem nagyon tudunk együtt érezni. És hát a másik nagy kérdés, ez a bánat. Mit bánja?
Na most... Tehát valaki meg van több
információ. 12-30-kor van írva, hogy amíg tart ez a dolog.
Jó. Szóval az a helyzet, hogy két további, illetve ez a történet egy bibliai történeten keresztül mutatja be azt, hogy Jézus Krisztus hogyan tanított egy farizeust, és Máriát, a bűnös nőt, egy találkozás, egy ebédnek a elköltése kapcsán. Ez az egyik történet, amit most lehetőség a számunkra, de idefelé jövet gondoltunk át egy másikat, és lehet, hogy arról rövidebben ott van nálad a füzet, beszélnék, az közismertebb. És az a történet a tékozó fiúnak a története. Igen, ismerjük. Hol van?
Itt van az a bőgén.
No.
És az elején.
Na most, mivel ugye ez ilyen módon most nincs kivetítve, inkább hallgassuk meg a történetet, és próbáljuk nyomon követni, hogy mindazok, amit beszéltem, azok ebben a történetben, hogy jelennek meg. Tehát Lukács evangéliumának a 15. részét olvasom a 11. verstől, azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának, atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyon. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent,
elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozott a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülöznie kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta: az én apámnak hány bérese bővelkedett kenyérben, én pedig itt éjjel halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiamnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint bérései közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiamnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott porjuk, és vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Hát egyelőre idáig a történetet. Ugye szinte egy példázatról van szó, hogy Jézus tanítja a sokaságot. Egy olyan emberről szól, akinek tehát két fia volt, és egy alkalommal a fiatalabb fiú eljár az apjának, és valami rettenetes dolgot kér. Ez tudomásom szerint még ma is mondjuk a közelkölcsben, hát azért elmarasztalással járó cselekedet, hogy a örökös, még mielőtt meghalna az örökhagyó, tulajdonképpen elvegye azt a hozományt vagy örökséget, ami majd járni fog neki. Na, belegondolunk egy pillanatra ebbe a gondolatba, akkor talán még a környezetünkben is fogunk találni olyan példákat, ahol bizony ez nem ritkán fordul elő. Sőt, olyan ügyeskedések történhetnek, hogy ugye a gyerekre íratnak vagyonokat, amik ugye egy picit tovább mernénk gondolkodni, ugye akkor miről szólnak? Arról szólnak, hogyha én a vagyonomról nem gondoskodom, akkor senki nem fog gondoskodni. Magyarul a vagyonom az enyém, és ameddig lehet, nem adom másnak. Ez az egyik. A másik dolog pedig, ha jó az Isten, hát nem csak hogy megsegít, hanem mondjuk ahhoz jutatja, akinek ő akarja. Na, de hát ne ahhoz, hogy jutassa. Hát például én kizárom a fiamat. Hát ahogy viselkedett vele. Hát nem ez járna. Hát odaáll az apja elé, és azt mondja, hogy add ki a vagyonom. Hát ennél tiszteletlenebb és méltatlanabb helyzetbe egy apát nem lehet hozni. Ez az egész eddigi életüknek a tökéletes kritikája. Én nem élhettem mellette úgy, ahogy szerettem volna. Ott van a másik fiú, majd látjuk a történetben, ő folytatta. Ő nem árulta el, hogy mi van a szívében. Ez a kicsi elárulta. És rettenetes ítéletet mondott az apjának az egész életvitelére, a család életre és mindenre. Rosszabb gondolt az apjára. Hányan gondolunk rosszabb? Kényszerűségből is, ugye, ott hagyott. Nem is nevel. Lassan nem lesz olyan család, ahol egyben maradnának a szülők. Mit fognak gondolni a gyerekek? Kikérte a vagyont, lehetne mondani, de legalább volt mit örökölni. Érezzük a civilizmust.
Bevegyük a harmadik szemlélek.
Jó. Mi az apának a válasza erre a kikérésre? Hát ez nagyon megdöbbő, odaadja. Gyakorlatilag szó nélkül, kommentár nélkül, fölháborodás nélkül odaadja. És testvérek, itt van egy nagyon lényeges pont a megbocsátás szempontjából. Ha valaki méltatlan helyzetbe hoz bennünket, tehát nem az örökség meg egyéb, hát naponta hoznak ki a helyzetbe. Hát másról se szól az élet. Akkor ugye vajon azt, amit ez az apa csinál, azt mit tudjuk felvállalni? Hát tudjátok, mit csinál? Hát először is, ha ember volt, akkor ugye, mert a Isten az egy más kategória, de ember, és emberről szól a történet, akkor ugye az azt jelenti, hogy minimum fájdalmat, minimum szomorúságot, minimum csalódottságot, minimum, és lehetne sorolni, hogy ki meddig tud eljutni a mélység irányába. Hát ki tud a rosszra a jóval válaszolni? Nem tudjuk, hogy mi volt, ki adta, hogy mondhatni azt, hogy hát ez egy olyan egyet, hogyha apa lehetett. Hát a fiúk a fejére lőttek, azt csináltak, amit akartak, legalábbis az egyik. A másikról nem tudjuk, nem próbáltak ki. De innentől kezdve ennek az apának szemmel láthatólag dolga volt a fiának. Hát attól, hogy a fia elment, elvitte a vagyon felét, attól a dolog nem fejeződött be. Sőt, most kezdődött csak el. Méghozzá ugye azzal kezdődött, ha ugye ember és az emberi reakció egy ilyen helyzetben közismert, hogy megítélje önmagában. A fiam ilyen csinált velem, de én nem leszek szomorú, nem akarok haragudni rá, nem fogom átkozni, nem fogom gyűlölni, visszavárom. Hát ez nem magától megy. Ugye rálépnek a lábunkra, hát az nem szokott megfordulni a fejünkbe, hogy de jó, mert visszavárom. Apró, ugye? Hát egy darabig ki mit szavakba talál már nem, de belülről biztos, hogy ott van bennem indulat, hogy hát micsoda emberek vannak. És én ilyen emberekkel nem akarok élni. Tehát az első, amit a megbocsátás tanulása, tehát az az út, amit Jézus ugye elénk mutat, az azzal kezdődik, hogy megítéljük saját magánk hibás gondolatait, érzéseit, indulatait, amelyek a gonosz szolga mintáját követnék, de döntünk, hogy én nem akarok olyan lenni, mint a gonosz szolga. Nem akarok olyan lenni. Nem tudok másmilyen lenni. Ezt ne felejtsük el. Viszont Krisztus azért halt meg, hogy ezeket a bűneinket magára véve önmagába ítélje meg a bűnt. Ezeket nem ő követte el, mi követtük el. És ítéletet mondott, mert az Atya így szabadította meg az emberiséget a gonosztól, hogy megítéljük saját magunkat, hogy ez tévút, ez bűn, ez réteg. És ez elválaszt bennünket a kapcsolatba. Ha bárkivel, bárkire haragszunk, figyeljük meg. Hát nem az a jellemző, bár képmutató is tud lenni az ember, ugye, hogy nyakába borulok és kiszívhatom, közben pedig ugye ott forog bennem az indulat. Ilyen is lehet, de nem ez a jellemző. Ez már óriási, hogy mondjam, hogy manír kell, hogy valaki ilyet tudjon csinálni, erre is képes az emberi szint. Nem csoda. De a normális reakció az, hogy inkább átmegyek az utca másik oldalára, elfordítom a fejemet, nem hívom föl. Telefonon 3 napig nem beszélek vele, ez az emberi reakció. Az azt jelenti, hogy az indulat, a hara közénk áll. Ha arra én magam nem mondok ítéletet, nem fog történni semmi. Megbocsátani valakinek el kell kezdeni. Ez az apa mit csinált? Elkezdett azon dolgozni, hogy ő ne gondoljon rosszakat a fiára. Miből tudhatjuk ezt? Nagyon örülnék, ha valaki ezt megmondaná.
Hogy visszatért, ahogy fogadta.
És hogyan fogadta?
Szeretném.
Ugye mit jelent? Tehát ha haragszik, neheztel rá, hát akkor nem megy elé. Ugye akivel haragba vagyunk, azzal nem szemébe sem nézek. Majd ő jöjjön ide és kérjen bocsánatot, akkor igen. Hogy én menjek még elé. Hát ilyen alávaló dolog után. Tehát az apában valaminek történnie kellett, hogy ki tudjon menni. Mert az ember erre magától nem képes. Tehát az első, hogy a fiú várása, a sértésre adott jó indulat, ez a megbocsátásnak az első feltétele. A második már elmondtuk, a közeledés. Tehát nem csak ez a belső, hogy belül valahogy, már például imádkozom érte. Ugye mit mond Jézus? Hogy imádkozzatok az ellenségeitekért. Hát ha valaki megfoszt engem kirabol, miért aztán? Hát az nem a barátom, milyen bafiam. Ugye az mit jelent az imai tartalma ebből a szempontból? Hogy ő rosszat tett velem, én meg jót kívánok neki. És igyekszem jót gondolni. Én jót észrevenni nála. Az emberi lélek valahogy úgy működik, hogy a sérelem következtében csak arról dolgok jutnak az eszünkbe. Az a kegyelem, ha megjelennek olyan gondolatok, hogy az Istenről is, meg a másik emberről. Házaspári héten írjatok föl pozitív tulajdonságot és egy negatívat. Vicces kérdés, nem fordítva. És akkor tipródnak emberek és lelepleződünk. Hát én most nem tudok összekotolni őket. És akkor látja az ember, hogy hol van. Hát most durva, amit mondok, hát a vágyunknál. Tehát a belső lelkünket, ima, az, hogy jó indulattal, azt mondja az ige valahogy, lehetőség szerint legyetek római levélben, minden ember felé jó indulattal, lehetőség szerint. Az azt is jelenti, hogy időnként olyan próbatételek vannak, hogy nem bírjuk ki, és nem tragédia. Hát a Krisztus halála garancia arra, hogyha elbukunk, akkor ő kiment ebből a süllyedő állapotból, Pétert a hullámok közül, azonnal kiment. Hát ha van kapcsolat, és mi ezt akarjuk. A harmadik, ja, bocsánat, tehát, hogy a közeledés az annak a belső történésnek a kifejezése, ami már megvan. Tehát jól gondolt, imádkozott a fiáért, és elkezdi ezt vinni a lábát. Afelé, aki ilyen galád módon és alávaló módon megbántotta az apját, afelé viszi a lábát. Igen, ám, de az Isten a másik oldalról is elkezd valami. És ebben bízható. Tehát ha az egyikünk elkezdi, apa, nézzük, mi történik. Egyre mélyebbre megy a másik. Házasság is így van. Tehát az asszonyok ne csüggedjenek. Kitartás. Meg fog térni a férjük. Lehet, hogy 10 év múlva. Mert mi történik? Süllyed egyre mélyebbre a fiú, adósság lesz, elveszti minden vagyonát, ugye, és akkor ott a vájunknál valami történik, mert tetszik, nem tetszik, nem tudja megkerülni azt a gondolatot, hogy milyen is volt otthon, meg milyen is most. Összevetjük. Hát azért az mégiscsak egy kicsit jobb volt. Na már ha ezt kezd bejönni, az elménkbe, akkor az a kép, ahogyan az atyáról eddig gondolkoztunk, az elkezd változni. Nem is olyan rossz. Addig rosszat gondolkodunk. És az Istennel is így van. Hát ezek a szerencsétlen farizeusok ugye nem is gondolták, hogy rosszabb gondoltak az Istennek. Hát azért nem lehet, hogy megjött a Mesiás. Haragudtak rá, hogy ilyen állapotba jutott ez a nép. És lehet, hogy a misziunk mélyén is ott vannak, nem mélyen eltemetett haragok. Tehát a másik, hogy a fiúban megjelenik a nyitottság, hogy nem biztos, hogy úgy van, ahogyan én eddig az apámra gondoltam. És értjük, akkor kezd változni a látás. És ez a látás hozza meg azt a gondolatot, hogy megvan. Honnan lesz meg? Hát a nyomorúság kellős közepén, ahogyan éltünk, abból nem lehet levezetni a megvan. Az csak a pokolba vezetett. A mi életünk, a megtérésünkben pontosan így volt, megvan. Mi volt Jónás könyvével kapcsolatban az első megállapításom? A hajó kifizette az árat, elindult az ellenkező irányba, minden rendben van, és akkor jött a csőd. Mindennel számoltam, szakma, hivatás, feleség, gyerek, más életet élünk, mint a szüleink, ez becsületes, tiszta, rendes, nem tudja, milyen élet lesz, és akkor beköszöntött a csőd. Miért? Mert egy valakire nem mondottam. Az Isten. Mi van, ha van? Vele a kapcsolat így kezdődik. Mi van, ha van? Hogy tudok akkor vele számolni? És a következő, mind a két félnél, a fiúnál a nyitottság, nem biztos, hogy jól gondoltam az apámról, az apánál pedig ugye annak a munkának az eredménye, hogy végig harcolt a fiáért, mind a kettőt elindítja hova? Egymás felé. Egymás felé. Egymás felé, és egy ponton összetalálkoznak, és ezt a pontot nevezi a Biblia szimfóniának. Az azt jelenti, hogy összhang. Egy hang. Összhangra jut az apa a fiúba. És megváltozik a lelki állapotuk. Mind. Hát az apa ajándékot kap. Hát az nem lett volna elég, amit ő csinál. Az az egyik része. Ahhoz kellett a másik is. És értjük jó, a megbocsátásba, tehát kölcsönösen a fiú is elengedte, miket gondolt ő az apjáról. Nagyon érdekes. Én ezt szabályosan, személyesen éltem már az apukámmal. A halála után. 16 évesen azt mondtam a házunk előtt, barátom, nekem nincs apám. Mert aki van, az nem az. Ez rettenetes. Tisztelt apádat is elmondani. Értjük. És ide jutott, ilyen mélység. 16 éves fiú. Én nem olászkodom meg senki előtt, magamnak én vagyok az Isten. Írtam egy kis verset. Mert az apáknak vezetnünk kéne. Ha nem tudnak, akkor el kéne engedni az adósságokat, hogy megkormányoznak. Hát testvérek, ennyit a megbocsátásról, és akkor ki eldöntheti, hogy hogy áll ezzel.
Egy záró kérdés. Mert itt a Simon történetére most lehet, hogy ez kicsit kevésbé érthető, de a ki vagyok én, végül is Jézus kérdezi Simontól az egész történeten keresztül, és hát mi is kérdezhetjük őt, hogy kicsoda ő,
hol lehet, hol van az életünkben, és hát egy egyáltalán elképzelhetőnek tartjuk el mindazt, amiről most beszéltem, hogy ez lehetséges. És újra lehetséges, és rendszerintjel lehetséges, mert hogy a hóhírók kezéből a törökép valóság felé szabadíthat bennünket az Úr Jézus. Köszönöm szépen a figyelmet. És ha kérdések még beleférnek, vagy vannak, szívesen válaszolunk.
Kérdésünk van, most pont a tékozó fiúval kapcsolatban, hogy visszaemlékeztette, emlékezett fiú az apja állapotára, ez segítette jobban, hogy apja gazdag volt, vagy jobban az segítette nekem, hogy kérdezés nélkül odaadta neki a vagyonát. Melyik volt erősebb? Tehát kérdésem az, hogy mi ösztönözte a fiút arra, hogy visszaemlékezze arra, amit az apjának van? Az, hogy apja gazdag, tehát az az életkörülmények, vagy az apja cselekedete?
Jó a kérdés. A cselekedet meggyőződésem ugye az. Mert tehát az az alázat, ami... az az alázat, ami a fiúnál megjelent, tehát az, hogy csak legyen egy senki otthon, az még mindig jobb, mint amibe ugye kerül. Tehát abban ugye pont a földi javak elnak a másodrendű szerepe. Tehát nem az, hogy most jó létbe kerül vissza, hanem egyáltalán az odatartozása, az együttlét. Tehát egy tökéletes magányba jutott, és hát tulajdonképpen a pokolról is így lehet beszélni, hiszen ez egy elszakadt állapot. Tehát az Isten közösségétől elszakadt állapot. Egyébként, ha pszichológiailag nézzük, akkor az emberi életben hát a legsúlyosabb elmebetegségbe kerülő embertársaink kerülnek ez az állapothoz nagyon közel. És hát sajnos elég kegyetlen, ahogyan az emberi világ velük bánik. Mert ez a kettő összefügg egymással. Tehát ha félelem vezérel bennünket, hát akkor a másik ember nem tud közel kerülni. És ugye az is benne volt, hogy hát ez a fiú nem tartott attól, tehát mehet azzal is szembenézni, hogy az apukája esetleg jól leszúrja, meg nem tudom, számon kér, meg akármi. Hát persze, hogy nem fogadja vissza. Szerintem óriási, tehát ez hitből történt. Az a gondolat, ami ott megjelent, az nem a tékozló fiúnak volt a gondolata. Azt kapta. És mi is kaphatunk. Az Isten igéje ilyen. Az nem bennünk született. Azt mi kapjuk. És hogyha arra merünk ráállni, akkor ilyen események történnek.
De bocsánat, nem arra gondolod, hogy így megy haza, amit a gazdag szülő gazdag gyermeke, hanem hogy esetleg szolgálnak.
Így van, de nagyon köszönöm, nagyon jó a kérdés. Én megmondom őszintén, még erre így nem is gondoltam, de teljesen logikus, hogy akár valami haszonelv alapján is.
Megisalaszták, meg fel is
alázták. Hát inkább az, hogy ő alázkodott meg.
Hát igen, de
azért esetleg. Hát mert ő készült a fogadásra, tehát a kettő összetalálkozásából. Tehát az apában már nem volt harag, sértettség, semmi nem volt. Tehát a befogadásnak a szeretete volt a színében, és hát így két ember összetalálkozik, így elrendezett. Kölcsönösen, nem azt olvassuk, hogy bocsánatot kér, hát a lapának ugye tulajdonképpen nem, azt mondhatnánk, hogy nem volt miért bocsánatot kérnie, de az elején azért hangsúlyoztam azt, hogy nem tétlenül ült az apának saját magával kellett megharcolnia ezt az egész dolgot. Hát igen, mert újra jön, milyen a fiam, értjük jól, hát ezt nem lehet normálisan tenni, hát ez erre nem lehet jól reagálni rögtön. És nem kell kétségbe esni, hogy mi is ilyenek, nem tudunk jól reagálni. De az Isten ki tudja munkálni, hogy legalább rövidebb ideig tartson a dolog, hogy ne hetekig haragudjunk, vagy évekig rá se
nézek, hallottam olyat, hogy 20 évig bementett az apukája anyukájának a házába, mert annyira megalázták őket. És föl lehetett építeni, vissza lehetett térni, és megbékélésre lehetett eljutni. A megbocsátás által. Tehát az a helyzet, hogy a 130. Zsoltárban azt láttuk, hogy ugye gyakorlatilag minden ember védkezik.
Hát ugye simán
kérdezik, hogy sásolod, hogy
nem kérdezik. Azt szeretném kérni, hogy önnek mi a véleménye arról, hogy az a pszichológus, aki nem az úr szolgálja, nem Isten szolgálja, és stresszes helyzetben vagy depressziós helyzetben, mert ha már azt látom, hogy az orvosok, tehát majdnem egyik pszichológushoz
tud a probléma megoldását, vagy az jó.
És azt szeretném kérdezni, hogy ön szerint, tehát az a pszichológus, aki nem Isten szolgálja, az tud egy gyógyulást adni, mert az én véleményem, mert nem jó véleményem van, mert én véleményem szerint nem biztos, hogy tud, mert a Biblia alapján, tehát a Biblia, ami a lelkünket mutatja, tehát ami bennünk van, és a pszichológus nem biztos, hogy ismeri a Bibliát. Tehát lehet, hogy nem jó a véleményem, és azért szeretném, ha ezt most ön elmondaná. Tehát
akkor tud egy pszichológus, hogy gyógytani, a hite van, mert csak a hit tud gyógyítani.
Ezt magunknak is akarni kell.
Magunknak is akarni kell, a betegünk is akarni kell.
Ott a tanácsokat.
Nem, hát azon gondolkodtam, hogy olyan kérdés elhangzott, és hát...
Válasz is.
Köszönöm szépen. Az visszakérdezni, amikor most tetszett hallani ezt az előadást, akkor, vagy így a vége felé, akkor mi volt magában erősebb, hogy én úgy mutatkoztam be, hogy pszichológus vagyok?
Nem, ön nem. Tehát
nem, nem,
kérdés.
Nem,
tehát hogyha pszichológushoz kellene menni, akkor önhöz szívesen menne az ember. Azért, mert Isten igéje, vagyis Isten, úgy látom, Isten szolgálja. Tehát elsősorban az a foglalkozás, hogy Isten szolgálja, másodszorban a pszichológus. De egy pszichológus az elbeszélget, vagy tudomásom szerint elbeszélget az emberrel, és ír fel egy csomó gyógyszert, meg esetleg tanácsot ad, de tehát nem vezeti az ember bűnlátásra, bűnfelismerésre.
Most azért nehéz, hát azért nehéz válaszolnom, mert ugye közben nagyon sok minden történt. Például volt, aki jelezte, hogy nem fejeztem le a mondatot. Vagyis a visszakérdezés. Aztán kísértés is ért. Az ön részéről és a kedves hölgyet részéről. Hát az ön részéről az a kísértés, hogy évekig én is így gondolom. És meglehetősen rosszakat gondoltam a kollégákról, mert például nekik ugyanúgy kellett volna ezt tudni, mint ahogy velem történt. Aztán ez vagy 20 év kellett, mire rájöttem, hogy ez ítélkezés. Ez ítélkezés. És amikor most ugye a kérdés befejezése közepén kezdeni, kifejteni ezt a megtapasztalásokat a pszichológusokkal, ugye, akkor pedig hát azt értem már, hogy én még mindig milyen ennyi rossz gondolatot és érzést kell ennek a hivatásnak a emelgetése, hogy pszichológus. Hát azért kérdeztem, hogy most elsősorban arra tetszett tudni figyelni, hogy én pszichológus vagyok, vagy ami elhangzott.
Inkább arra, amit elhangzott.
Akkor viszont ugye most ennek úgy van értelme ennek a beszélgetésnek, hogy
ez alapján, akkor tetszik tudni önmagában azonosítani valamit, amiről az előadás azt mondta, ugye, mert Krisztus azt mondja, hogy ítéljük meg magunkat. Na, köszönöm szépen az együttműködést, mert a dolognak pontosan ez a lényege. Tehát, valaha, valamikor kezdetén én is így gondoltam, mindezzel együtt 7 évig hallgattam volna az intézetben, és bizottságot is tehettem, amire a kollégáim hát furcsán reagáltak, de akkor olyan korszak volt, hogy más is megtért abból az intézetből, később tanítványom is lett, egy egészen más helyen. Na most a visszatérve, hogy a gyakorlati megoldásra, ami most nagyon furcsa lesz, mert hogyha Jézust megismertük, és a gyerekünkkel, vagy magunkat én láttam célját tenni, pont a megtérés időszakában. És rendszeresen beszámoltam, hogy a Biblia órán mi történt, mit hallottam, és akkor a pszichiáter azt találtam mondani, hogy kedves veres úr, nagyon terék ezek a dolgok, nagyon jól tudtunk beszélgetni egymással, de hát most önről van szó. Szóval azt láttam mondani, hogy nézze, az a helyzet, hogy én már nem tudom elválasztani Jézust a személyre. És ő még úgy tartott, hogy kellett volna még egy darabig járnom, anyagi kérdés is volt ez, felénél tartottunk, és akkor döntöttem, és azt mondtam, hogy elég lesz Jézus. Na most, ha van ilyen tapasztalat, akkor ugye mit fog jelenteni az, hogy a beteg, az ugyanöt beteg, akit a pszichológus mondjuk kezel, az tulajdonképpen küldött. Tehát az Isten szolgálja. Mert ő már elindult a gyógyulás útján. Most az, hogy a világban feje tetején állnak a dolgok, és ezzel most nem azt akarom mondani, hogy a pszichiátereket be kéne utalni meg egyenek, de hát mondjuk evangéliumot jó lenne hallanának. A pszichológusok és a pszichiáterek tudnak legkevésbé megtenni. Tehát akkor a fennálló, tehát a hatalomnak, a világi hatalomnak való engedelmesség az egyik oldalon, hogy a gyerekemre azt mondta, hogy menjen, vidd el a gyereket, nevelési tanácsot. Honnan tudja, hogy ők milyen lelki ember. És komoly veszélyek vannak, például hipnoterápia, relaxáció, és sorolhatnánk. Na most így van. Tehát most, amit tetszik mondani, fölismerem magamban ugyanezt az érzést és indulatot, ami éveken keresztül fogva tartok, és nem, emiatt nem láthattam meg, hogy nekünk ezzel kapcsolatban más a feladatunk. Tehát pontosan az a feladatunk, holnap lesz erről szó a lelkigondozás és a mentális igények közötti különbségről, hogy az embereket visszavezetni Jézus Krisztushoz, a pszichológust visszavezetni Jézus Krisztushoz, a pszichiátert visszavezetni, a közgazdászt visszavezetni. Tudják, hogy tért meg Gyökösi Endre? Ravasz Lászlótól egy ösztöndíjat kapott Svájcba, a 30-as évek vége felé. Teológiát végzett, bölcsészkart is végzett. Egy hihetetlen tehetséges és nagyon fölkészült, fiatal lelkész volt, prédikált, sok minden szolgálata volt már, és ő találta úgy, ami azóta is probléma a mindegyik egyházunkban, hogy a lelkészek nem tanulnak igazából pszichológiát. Nem ismerik igazából a bárányát. Ő azt találta, ez itt van egyébként, ha akarják levetni, készítettünk vele 93-ben egy interjút, ahol ezt elmondja. Ő meg akarta ismerni a bárányait, ugye, akiket az Úr rábízott, mert ő a pásztor, és ezért úgy gondolta, hogy Svájcban a világ akkori leghíresebb pszichológusához, Carl Gustav Junghoz fogja. Ez meg is valósult. Megadatott neki, hogy Jungot hallgatott, Bartot hallgatott, Brunnert hallgatott, tehát a óriásokat, ahogy ő mondja. Hát manapság kevesebb ilyen óriás van, és a kevesebb Gyökösi Endre is van, de ez volt az ő emberi célkitűzése. És nagyon bölcsen megnekedik, hogy milyen hatások érték őt, azóta tette át, hogy felkészült lélektanilag és pedagógiailag is felkészült legyen, és ezt itthon a teológián ugye nem kapta meg. Igen, de úgy hozta Isten, hogy elkerült egy kis, egy missziós telepre. Ott a, most a helyszínt nem fogom értelni, tudni megmondani, Svájcban egy tó vidék mellett, bujkálva a szó, de nem ugrik be, nem is ez a lényeges, összetalálkozott misszionáriusokkal. Azt mondja, hogy megrendülten látta, hogy ezek az öreg emberek minden reggel térden állva imádkoznak azokért a testvérekért, akiket szerte a világban misszió kiküld. Sorba véve, kinek mi a feladata, mi a dolga. Ugye arról beszéltem, hogy a tékozó fiú apja véletlen, ami hasonlót csinált, hogy az Isten előtt hordják ezeknek az embereknek a sorsát, próbaképzelőt. És egy alkalommal a öreg rajna partján sétálgatott egy bácsival, akit úgy hívtak, hogy Huppenbauer bácsi, de egy öreg misszionárius volt. És hát nagy vehemenciával magyarázgatta, kérdezgette, hogy ő neki mi a véleménye, hogy az emberi lélekben van-e kapcsolópont az Istennel, vagy nincs. Brunner és Barth között egy óriási vita folyt ezekben. Hát ugye teológusok szakmabeli kérdés. Ez a Huppenbauer bácsi egy idő után hirtelen megállította és odafordult a Gyökösi Endrehez, és a következő mondta. Azt mondja, Herr, Fader, Gyökösi. Már ezen elképet a Bondi bácsinje, mert hát ezt a nevet, hogy Gyökösi német nyelvtörgeten kiejteni, kimondott, ez maga lehetetlen. Mindenesetre megtanulta valamit. És akkor a következő mondta. Megállt és ránézett. Nem szólt egyébként a vitáról semmi, azt mondja, tudja maga, hogy az Isten úgy szerette a világot, és bennem magát elfáre Gyökösi, hogy az ő elszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életet nyer. Tudja maga ezt? Hát én nem fájtok, és megsérült a berényem. Ott hagyta, és akkor Gyökösi összevett. Ő így még nem mondja, hogy te lehet már a sorok között, senki meg nem alázta. Ő a tehetséges teológus, hát erről órákat tölt. Ezt megkérdezi, tudja maga? És azt mondja, hogy ott, az öreg rajna partján, zokogva adta át az életét az Úr Jézusnak, mert rá kellett ezt mondja, hogy ne kérdítsük, hogy történelmi, hogy Pré Krisztus van. Azt is azonban meg kell mondanom, hogy hazajött a vasárnapi szövetség, vasárnapi iskolai szövetség, munkájába, ébredésben nagyon komoly szolgálata volt. Tehát ha nézzük a könyveit, látjuk, hogy bizony a pszichológia, a jungi pszichológia nagyon mélyen gyökerekre, és az elég van. Mert az nem magyar a jungi. És hát most ezt azért beszélek erről, mert tetszett kérdezni, nagyon az út elejét. És azt sem mondhatom, hogy én most missziót kezdeni. Nem, tehát a kollégát, hát ez bevehetetlen bármi néz ki. És érti, hát szenved, most jól értség, tehát mindenki szenvedett. Megnézünk is a pszichológusokat. Olyan halvány valami, hogy azért valami spiritualitás van az embernél, ezzel azért kéne. Most már azért nem az történik, mint annak idején az 50-es években, öreg parasztasszonyom, Csiátián, ugye Jézus Krisztussal beszél, és akkor bemutatják, mint vallási tévesztő. És akkor a fiatal Csiáter, talán jól ismerik, és neki is érteszem a nevet, talán jobb is, azt mondja, hogy teljes éptelen dilemmába keveredett. Hát amiket ez a néni mond, azt otthon a faluban, a parasztasszonyok, a templomban természetes módon mondja. És ő orvos lesz, és ő fogja megítélni, teljesen gondolkodik ezzel. Most ezzel együtt még egyszer nagyon lényeges. Ha előkerül az intézmény, a hatalom, nekünk nem az a dolgunk, hogy lázadjunk, hanem szolgáljunk. Volt egy olyan testvér, aki tényleg bűnös értelemben indokolt módon került kórházba, intézetbe. Egy fél nap alatt megtalálta a szolgálatát. Énekre tanította a betegeket. És a nagyon morbidus és nagyon anti krisztiánus pszichiáter azt mondta, nem, hát nem addig nyugodtan. Csak nyugodtan csinálta. Persze, így van. Tehát ugye a helyzetek, amiket elsőre úgy fogunk föl, az mutatja, hogy Isten teljesen más megvilág, és békességgel lehet. Ajánlom mindenkinek figyelmükbe Szilágyi Sándor boldog rabságon, egy ilyen picike kis könyv. Hát azt mondja egy szakember, szóval valami ottan elállítódott. Hogy lehet így megélni azokat a megaláztatásokat, fizikai és egyéb gyötrelmeket, amiben az ember volt, boldogan érte meg. Vagy egy másik könyv, Bármer Rózsának a Ellenszégyen című könyve. Hát ez tankönyvnek kéne ezeket a könyveket. Tehát, hogy ne féljünk a hivatalos hatalmasságoktól, megítélőtől, de kétségtelen, hogy ez így kezdődik, hogy először úgy van, és hát nekünk is ennyi a helyzet, hogyha kérdezik, hogy most hova, hol tanulna a gyerek pszichológiát akarna tanulni. Most akkor érted, most hogy lehet ezt elmagyarázni, hogy amik vannak, azok sajnos én a Károly Egyetemen is tanítottam, onnan jöttem el. Azt mondták a diákok, hogy hát több pszichológia kéne és kevesebb idő. És az, hogy a Bibliának van pszichológiája, ez meg már egészen a vas, az aztán végképp elképzelhetetlen.
Van benne, neveld a gyerekek, neki meg.
Sok minden ott van.
Megösszetődés.
Persze. Jó. Na hát nem tudom, hogy időre elmondani. Nagyon köszönöm a kérdéseket, tényleg egy lélekkel voltunk itt együtt.
Köszönöm. Akkor jó étvágyat a rendelkezés. Holnap is, ha gondolják, jöjjenek.